Ez a kislányt is fogadjátok be. Ez az, jó van. Hát gyerekek, én egy nagyon érdekes történetet mesélek nektek. Itt látom, hogy nagyobbak is vagytok. Számolni ugye 20-ig tudtok, mindjárt. Hogy igen, de majd egy kicsit számolni kell össze, addig kivonni is majd ebben a mesébe, jó? De majd segítenek a nagyobbak, jó? Egyszer volt valahol Arábiába egy nagyon gazdag tevehajcsár. Ezek a tevehajcsárok lényegében a sivatagon keresztül tevékkel szállították az árut, akkor még nem voltak autók, hanem csak autók helyett tevékkel szállították az árut. Ennek a tevehajcsárnak volt 3 fia, és nagyon sok lánya. Amikor eljött az idő, hogy a tevehajcsár már nagy az öreg lett, legalább olyan, mint én, még rendelkezett, hogy kiék legyenek a tevék. Mivel a legidősebb fia a legtöbbet segítette neki, azt mondta, fiaim közül a legidősebb, a legügyesebb, ezért legyen a tevéim fele. Tehát a másik 2 fiam is sokat segített, így hát a középső fiamé legyen a felének a 2/3. És a kicsié pedig legyen a bátyának a 1/3 része, mert az még kicsi, iskolába jár, és majd ő azt a kicsit is sokká tudja tenni. Eljött az idő, amikor minden élő kutyán elment a tevehajcsár, meggyászolták, rendes ember volt, jó ember volt. És eljött az idő, amikor fel kellett osztani az örökséget. De a tevehajcsárnak 17 tevéje volt. Összegyűltek a fiúk, elhívták a kádit, ez a bíró, ugye, aki ilyenkor mindig az örökség felosztásában részt vesz. Akárhogy számolták, a 17 tevének a felét nem tudták kiszámolni, mert egy fél teve az nem teve. Az 1/3 se tudták kiszámolni, meg annak az 1/3 se tudták kiszámolni. Így hát elkezdtek veszekedni a fiúk. Először csak szóval, utána pofoszkodtak, utána ököllel veszekedtek, ahogyan a fiúk szoktak. A kádé nem győzött rendet teremteni. Az egész falu felbojdult, most mi történjen? Volt egy szomszédjuk, Ali bácsi, aki egy hívő, keresztény ember volt, Krisztusváró ember, de szegény ember volt. Csak egyetlen egy szemtevéje volt. Amikor látta, hogy milyen nagy a baj, azt mondta, hogy a békesség kedvéért én áldozatot hozok. Azt mondta a fiúknak, fiúk, ne veszekedjetek. Én odaadom nektek az 1 tevémet, aztán osszátok el úgy, ahogy az örökség van, és ami marad, az az enyém lesz. Mindenki azt gondolta, hogy semmi nem marad. Így lett 17 tevéből mennyi? 18-nak mennyi a fele? Mert ezt kapja? 9. 9 tevét elvitt a nagyobb fiú. Marad még 9 teve, annak a 2/3.
6.
És a 6-nak az 1/3. 6-nak az 1/3 az mennyi? 2. Igaz? 3×2. Mindenki elvitte a tevét. 2-t elvitte a kicsi. 6-ot elvitte a középső. 9-et a másik. És mi történt? 9 meg 6 az mennyi? 15, igaz? Gyengébe kedvéért 15, jó? És a hozzász még 2-t az mennyi? De 18 teve volt, nem? Megmaradt a szomszédbácsi tevéje. Ez egy igaz történet, tényleg régen megtörtént. Arab mesevilágban megvan ez a mese. De van benne egy tanulság, és ezért mondtam el ma. Ha arra gondolsz mindig, hogy ez az enyém, és ez az én jussom, én ne adom, akkor az lesz, hogy verekedés lesz belőle. Viszont, hogyha az egytevédet odaadod, és jelképesen mondom, akkor megmarad a tevéd, és békesség lesz körülötted. Ne felejtsétek el ezt a számtan példát. Az életben sokszor van ilyen 17 tevés eset. 17 tevét nem lehet felezni. Nem lehet harmadolni. De az az egy hozzáadod, megmarad az egy teve, de megmarad a békesség is, és az több, mint egy teve. Hát köszönöm, hogy meghallgattátok ezt. Urvacsorára is jó ez a ige, mert hát ugye az urvacsora, ez a békesség vacsorája, nem csak az Úr Jézussal, hanem egymással is, és a szeretet ünnepe. És ti is nagyon szeressétek egymást. Áldjon meg a Jóisten benneteket. Köszönöm, hogy ilyen szépen végighallgattátok. És azért ezt kell tudni számolni, annyit legalább húszik, jó? Köszönöm szépen!
Jézus is mindjárt, Isteni dicsőségben, mi jön, lesz az új földön.
Szeretett gyülekezet, szeretett testvéreim az Úr Jézusban. Első helyen bocsánatot kell kérnem tőletek, mert háromszor megígértem, hogy itt leszek, és nem voltam, de mind a háromszor kórházban voltam, úgyhogy már féltem, hogyha beosztanak Káposztás megyére, biztos kórház lesz a vége. Annyit voltam kórházban, úgyhogy most hálás vagyok a Jóistennek, hogy ezen az ünnepélyes alkalmon, az urvacsora vételen beletek lehetek urvacsorát. Istennek ígéből, Péter apostol első leveléből, a 4. fejezetből olvasom a 7. és 8. verset, ige tanulmányunk alapjául. Péter apostol első levele, 4. fejezet, 7. 8. versét olvasom. Mindennek a vége pedig már közel van. Legyetek tehát bölcsek és józanok, hogy imádkozhassatok. Mindenek előtt egymás iránt ki szeretet legyen kitartó bennetek, mert a szeretet sok vétket elfedez. Eddig Istennek igéje. Ma nem csak az egyházunkon belül, hanem szerte a világon, a világkereszténységben arról szoktunk beszélni, hogy identitásválságban vagyunk. Azt tanultuk, hogy a kereszténység a szeretet vallása, és mi keresztények mindent csinálunk, csak egymást nem szeretjük. Éppen ezért újra és újra a szeretetnek erre a krisztusi dimenziójára kellene rányitni a szemünket. Mert ha a szeretetről beszélünk, akkor mindig úgy beszélünk, hogy jaj, de jó volna, engem szeretnének. Amikor a másik szeretetéről van szó, akkor elméletben elmondjuk, igen, a másikat is szeretni kellene, de utána itt nincs pont, hanem vesző van, és felvittem, amikor szeretni kellene, van egy vesző, és utána jön egy kis szócska, hogy de. És ezeknek a demondatoknak az az lényege, hogy sose az eleje az igaz, hanem mindig, ami a de után jön. És éppen ezért nagyon sokszor a kereszténységünk hitelképtelen lesz. Mit mond itt az apostol? A vége pedig mindennek közel van. Ez egy nagyon komoly bejelentés. Nem csak úgy, hogy igen, hát mi öregebb emberek ugye gondolunk arra, hogy nem sokára itt van az az idő, amikor búcsúzunk ettől az élettől, hanem úgy is, hogy szétnézünk a világba, és a Krisztus visszajövetelének a legbiztosabb jele az, hogy az emberiség ma mindent elkövet, hogy a világ ne legyen hosszú távon világ. azok a jelek, amikről Jézus beszélt az ő második eljövetele kapcsán, azért nem úgy teljesednek, hogy jönnek az angyalok és csinálnak egy kis cunamit. Jönnek az angyalok és majd összezavarják itt a Földön a társadalom életét, vagy a vallások életét. Megcsináljuk mi ezt házilagos kivitelben nagyszerűen. És Jézus, és ez a mi reménységünk, nem fogja hagyni, hogy egy eszkimó szín, ugye Madács ember tragédiára gondolok, legyen a vége a történelemnek, vagy egy falangszer legyen a vége a történelemnek. Hanem mielőtt végképp az ember saját maga alatt kivágna a fát, és a mélybe zuhanna, Jézus vissza fog jönni, mert az ő teremtettségét nem hagyja. És benne azokat sem hagyja, akik az övéi. Csak a kereszténység miért került ebbe a bajba? Egy nagyon érdekes ok miatt. Mi Jézusról nagyon sokat beszélünk, és ez minden keresztényre igaz, múlt időben. Egyszer régen, amikor Jézus itt járt a Földön. Aztán mi adventisták, hogy nem mások előtt söprögessünk, beszélünk jövő időben. Igen, majd eljön Jézus, lesz a nagy nyomorúság, ezeket így elmondjuk, hogy mi lesz a jövőbe. És valahol kiesett a mi életünkből a jelen idő. Hogy Jézus nem eljön majd, és nem itt volt egyszer, hanem ő azt ígérte, hogy ímét ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. És Jézus ezt nagyon jól tudta, hogy ez az emlékezet zavar beáll a mi életünkben. Ezért van az úrvacsora. Az úrvacsora emlékeztető, hogy így mondjam, keresztény embereknek memória pótlék. Jézus nem csak az úrvacsorában van jelen, és nem lehet azt mondani, hogy az úrvacsora kenyerében van jelen, vagy a borban van jelen, mint ahogyan a transzubstanciációt hívő római katolikusok gondolják. Hanem Jézus itt van mindig veled. Képzeld a munkahelyen, felszáll veled a villamosra. Még akkor is a metropótról kell szállni, és az végigzatjuk a félvároson. Akkor is ott van veled. És nézi azt, hogy vajon te elfogadtad-e azt a megváltási tervet, aminek a napi szakasza teljesedik most veled, mert veled nem véletlen történik valami. A keresztény ember életében nem véletlenek vannak, hanem a megváltási terved, amit előbb elgondolt rólad Isten, mielőtt megszülettél volna, annak egy szakasza történik. Nem te alakítod az életedet, amihez ugye segédmunkásként megfogadod Jézust, sokan így gondolják. Hogy elgondolom szépen az életemet, felépítek egy szép légvárat itt a szürke állományomba, és Jézus gyere segédmunkásnak hozzám, hogy legyen az igaz, amit én elgondoltam róla. Nem. Jézusnak terve van veled. De hogy ez a terv életbe lépjen, különösen akkor, amikor a vége mindennek közel van, hogy az ige mondja, ez két tulajdonság kell. Úgy fordítja a Biblián, amit olvastam, hogy bölcsek, de ugyanis lehetne mondani, legyelek éberek. Bölcsesség ez ezt jelenti, nem okoskodás jelent. És szükség van a józanságra. Az se csak a testi józanság. Mit jelent az, hogy ébernek lenni? Engedjétek meg, hogy ilyen nagyon népiesen mondjam. Az éberség azt jelenti átlátni a szitán. Az egész világban az van, hogy a látszatok bókhálójából szitákat szőnek, nem? Ezért mondom én, hogy a manipuláció világában élünk. Szoktam ezt az ősi példát mondani, nálatok is elmondtam, hogy van a Tommy Supernek a reklámja, tévében lehet látni mindig minden film közben ötször legalább. Van a koszos poló, beledugják a Tommy Superesbe, kihozzák a hófehér polót. Házi azt mondja, hogy kérdezi, igaz ez? Nem. De mégis mindenki elhiszi, mert annyit mondják, nem? Vagy X ország, mondjuk Kamcsatka, államfője választásra készül, leígéri a csillagos eget. Igazok ezek a választási ígéretek? Egyetlen országban se a világon, nehogy elhiggyétek. A látszatok világában élünk. És a sátánnak egy nagyszerű eszköze a mindennapi életben is. Látszatra nem a szerető embernek van igaza. Mindnyájunknak van olyan tapasztalat, hogy szerettünk, vagy valamit jót csináltunk, és rosszal fizettek. Volt egy katolikus pap barátom, már meghalt, annak volt egy nagyon jó mondása. Minden jót tett, elnyeri méltó büntetését. Ez az életben így van, nem? Ez az életben így van. A látszat nem ezt mutatja. Miért? Mert a látszatban a megtévesztés, a hitetés az, ami uralkodik. A hitetés az a sátán alaptulajdonsága, nem? Jézus, amikor az ő második eljöveteléről beszélt, megkérdezik a tanítványok, hogy mikor lesznek meg ezek, micsoda jele lesz a te eljövetelednek és a világ végének izgatottan, mert azt gondolják, mikor lesz már, hogy uralkodni fogunk, ugye ma tanultuk a szombatiskolában, a apostolok cselekedetében is még ez a probléma. Akkor Jézus hogy felel? Meglássátok, a blépete az azt jelenti, hogy kapjátok fel a fejeteket, hogy el ne hitessen titeket senki. Ezért kell józannak lenni, ezért kell bölcsnek lenni, ezért kell nyitott szemmel élni. Ezért kell ébernek lenni. Hogy a sátán pókháló szövése, amiből szitát szőnek, és azon szitán nem lehet átlátni, mi át tudjunk látni. Egy keresztény embert is meg lehet politikailag, gazdaságilag, kulturálisan mindenféleképpen téveszteni. Ha én Jézus váró ember vagyok, akkor nem hagyom magamat az oromnál fogva vezetni. Ezért van itt Jézus. Ezért Jézus az, aki nem ment el. Johnson testvérnek, aki kedves tanárom volt, volt ez az állandó mondás, hogy Jézus az, aki nem megy el. Az itt van velem. És erre a Jézusra kell építeni. Minden úrvacsora ezt erősíti bennem, hogy építs Jézusra. A másik az a józanság. Megint egy kedves elnézést, ennyi eretnekről beszélek, ez eszembe jut mindig Újpesten volt református papa Gyökösi Bandi bácsi. Ennek volt egy nagyon jó mondása. Aki nem tud leborulni, az kiborul. Hány ilyen kiborult ember van? Most erre ne feleljetek, csak unjátok be a szemeteket, és valljátok be magatoknak, hogy hányszor volt, hogy ti is kiborultatok. Miért? Nem borultunk le. Nem fogadtuk el azt a tervet, amiről az előbb beszéltem, azt a megváltási tervet, amit az Úr nektek készített. Tudom, hogy ez nem könnyű. Szombatiskolában már elmondtam azt, hogy epehólyag gyulladása, 40 fokos lázzal bevittek a kórházba, járvány erőbb nem volt, Gyopi kórházba volt, és fél órát feküdtem a földön, mert ki akartam menni fürdőszobába, és összeestem, és nem volt erőm felállni. Csak akkor nagy nehezen oda másztam, kúsztam, még az a szerencsé, hogy volt MHK, és megtanultam kúszni. Oda kúsztam az asztalhoz, megkapaszkodtam, és felhívtam a fiamat, hogy bevigyen a kórházba, és bevitt a kórházba. 40 fokos lázzal, akkor befektettek az ágyba. Az első gondolatom az volt, Uram, miért? Miért teszed ezt velem, Uram? Perbe haragva voltam az Úrral. Aztán eszembe jutott, hogy Jenő. Nézd a tükörbe. Igazat prédikáltál? Eddig? Nem azt kell megkeresni, hogy miért engedte meg ezt az Úr, és mire akar megtanítani? És hogyan akar tovább vezetni? Bizony, ezt nagyon sokszor ilyen kemény próbákon kell megtanulnunk, hogy igenis, józannak lenni, az azt jelenti, hogy nem valami szép elméleti hitünk van, amit úgy szépen el tudunk szavalni, hanem a mindennapokban, a mindennapi életben el tudunk igazodni. Ha éber vagyok, akkor erre a józanságra szükségem van. És ezt az éberséget és józanságot, itt mond az ige, azt mondja, mindenek előtt az egymás iránti szeretet legyen kitartó bennetek, mert a szeretet sok bűnt elfedez. Visszagondolok az elmúlt negyed évre, van sok minden, amit nem jól tettem. Nyomja a szívemet. Ti is így vagytok vele, azért jöttünk el, nem? Nem azért jöttünk el, mert mi méltók vagyunk, azért, mert méltatlanok vagyunk. Erre azt mondjátok, hogy ez egy korintusinál van, aki méltatlanul eszik és iszik. Abban mi van? Méltatlanul eszik és iszik, hogy van tovább ez az ige, mert kívülről tudjátok. Vétkezik, ki ellen? Ki ellen vétkezik? Az Úr teste ellen. Mi az Úr teste? A gyülekezet közössége, nem? Hogy vétünk a gyülekezet közösség ellen? Hogy mondja itt? Azt mondja, mindenek előtt az egymás iránti szeretet legyen kitartó bennetek, nem? Van egy szép énekünk, hadd védjem azt ki, bántott, sértett engem, jót, ha teszek, ne említsem sosem. Nem? A szeretetnek a próbája az azokban a kis közösségekben van, amiben élünk. A gyülekezet is egy ilyen kis közösség, a családi közösség is egy ilyen kis közösség, a munkai közösség is egy ilyen kis közösség. Vajon hogy állunk ezzel a szeretettel? Mert ha a szeretettel nem állunk jól, akkor hitethetők leszünk, és józantalanok leszünk. Sajnos ebben a helyzetben, amiben ma a világ van, mind a kettő kísért bennünket, adventistákat, a józantalanság is, és a bölcsesség hiánya is. Nagyon sokszor ott van a mi életünkben. Hányszor van ilyen személyes jövendőlések, akik megmondták Jézus második eljövetelét. Héten éppen valamihez kerestem, megtaláltam egy régi iratomat, a Polin testvérrel, én együtt jártam szemináriumban Andrewson, és kaptunk egy feladatot, hogy hányszor jövendőlték meg Jézus visszajövetelét, vagy valamilyen jelet adventista prédikátorok. Kapásból egy hét alatt 50-et találtunk. Egy se teljesedett be. Valahol visszaélünk ezzel. Jézus nem azt mondta, hogy hát, ha megkérdeztétek, akkor így, majd úgy, ennyi évszázad fog eltelni, stb. Ezt várták a tanítványok, amikor megkérdezték, hogy mikor lesznek meg ezek, és mit adja lesz a te eljövetelednek. Azt mondta, hogy legyetek éberek és józanok. Az úrvacsora az az éberség és a józanságnak a támasza azzal, hogy Jézus most a terített asztalon keresztül nem mást üzen. Itt vagyok köztetek, érted, töretett meg az én testem, érted, hullott az én vérem, nem általában az emberekért, a keresztényekért, a hetedik napot ünneplő adventistákért, értem Szigeti Jenőért. Ez a Jézus, aki elvállal engem, azt akarja, hogy vállaljam őt józanul és éberen a mindennapi életben. Mert Jézus hamar visszajön, a vége mindennek közel van, mondja ez az ige. Ha akarom, ha nem, eljön Jézus, nem ez a kérdés. A kérdés az, hogy én hol leszek. A kérdés az, hogy én azok között leszek, akik a hegyekhez imádkoznak, hogy essetek mi ránk, és rejtsetek el annak színe elől, aki jön. Vagy pedig azok között, akik azt mondják, ki mi a mi Istenünk, akit mi vártunk, örüljünk és örvendezünk a szabadításának. Hol leszel? Hol vagy? Hát ezt a jelen időbe kell eldönteni. Hol vagyok? Most Jézus üzen. Kenyéren és boron keresztül. Előtte, ugye, a Biblia tanácsa szerint először megmossuk egymás lábát. Abban sem csak a megalázkodás van a másik előtt. Tudjátok, mi a lábmosásnak a lényege? Jézust észreveszed a másikban? Jézus munkáját? Mert ezt tudod szeretni, nem? Szeretetnek az az alapja, hogy észreveszed, hogy a másikban működik a Krisztus. Erre gondoltatok? Nagyon sokszor nem, én se. A másikban működik a Krisztus. És ha még annyi időt adtok, akkor hadd mondjam el, hogy ez a az ókorban, amikor a lábmosást elrendelte az Úr, ez köztudat volt. Még a pogányok között is. Három irodalmi példát hadd mondjak rá gyorsan. Nem mindig hallottok ilyet. Első az Odisszeába, ugye a görögök nagy nemzeti eposzába, az van, hogy amikor Odisszeusz hosszú csavargás után haza éhezik, a szó legszorosabb értelme, nem biztos, hogy a Nausika a felesége, az várja vagy nem? De már toprongyos, unta a csavargást, és először Eumaioshoz, a derékkondáshoz kopogtat be, aztán bekopogtat, amikor tudja azt, hogy hűséges volt a felesége, bekopogtat haza, és nem ismeri meg senki. Na, hát, mint vándornak is meg kell mosni a lábát, és más nincsen, mint az öreg dajkája. Amikor kezdi mosni a lábát, akkor észreveszi, hogy a lábszárán van egy gyerekkori serb, amikor először vatkanra vadászott, felsértette a vatkan agyara a lábát, és a heg ott van. És akkor a dajka felismeri. A lábmosás a felismerés jele, de ez lehet véletlen is. Bibliait mondok. Ugye van egy első században, Krisztus előtti első században keletkező irat, nem bibliai, az a címe, hogy 12 pátriárka testamentuma. Ez körülbelül olyan, mint biztos Isten küldött egy ember című könyvünket ismeritek. Tehát regényes formában leírja a pátriárkák történetét. És Ábrahám pátriárka történetében van, hogy amikor a három valaki jön, aki meghirdeti Sodoma és Gomorra pusztulását, akkor Ábrahám fogadja őket, ez benne van a Bibliában, de ez azt írja és nagyon kihangsúlyozza, hogy Ábrahám vizet hozott és kezdi mosni a lábait ezeknek az idegeneknek. Ami nagy feltűnés, hogy ez nem a gazda szokta, a legutolsó szolga szokta megmosni, de itt a gazda mossa meg, és hogy mossa a lábát ezeknek az idegeneknek, akkor kinyílik a szeme. És észreveszi, hogy ezek az Isten emberei. Még egy ilyen regényes történet van, ez is megjelent magyarul nem olyan régen Erdélyben, a kolozsvári teológia adta ki. Az a cím, hogy József és Aszenát. Aszenát volt Józsefnek a felesége, ez egy főpapnak a lánya volt. Ez is éppen úgy, mint hogy Isten küldött egy embert, ilyen regényesen megírja. És ugye Aszenát egy nagyon előkelő lány, József meg akárhogy is vesszük, egy nagy hatalmú rabszolga. És feleségül kéri a Aszenátot, és Aszenát elhatározza, hogy nemet mond. És egészen váratlan időben van József, mert a sok-sok tennivalói között csak egy délelőtt ért rá, amikor a szolgák mind-mind kint dolgoztak a földön. És Aszenátnak kell megmosni József lábát. És lehajol és megmossa a lábát, kinyílik a szeme, és rájön, hogy ez az Isten embere. Nem véletlen ám ez a három párhuzam. Amikor a lábmosás előtt, hát amikor a lábmosáskor, az úrvacsora előtt, mi ezt a szent cselekményt gyakoroljuk. Nem egyszerűen lábat mosunk, hanem kinyílik a másik testvér életében a szemünk arra, hogy az ő életében, ahogy az én életemben is, Isten cselekszik, szeretni tanít. Ezért legyen ez az úrvacsora a szeretet tanulásának az alkalma, az az alkalom, amikor kinyílik a szemünk, hogy Jézus nem ment el. Jézus itt van, veled van, nem vagy egyedül, próbáidban sem vagy egyedül, nehézségeidben sem vagy egyedül, örömödben sem vagy egyedül, veled van. Adja az Úr, hogy ebben a látásban erősödjünk meg az ő kegyelméből. Amen. Olvassuk a lámosás keresztetés ígét, mielőtt ezt a szent cselekményt elvégeznénk. János Evangélium a 13. fejezete szerint kérem, hogy álljatok fel a szereztetés ígéhez. Jézus jól tudva, hogy az Atya mindent kezébe adott, és hogy az Istentől jött, és az Istenhez megy, felkelt a vacsorától, letette felső ruháját, és egy kendőt véve körültötötte magát, aztán vizet töltött a mosdótálba, és elkezdte a tanítványok lábait mosni, és törleni azzal a kendővel, amelyel körül volt kötve. Miután megmosta lábukat, és felvette felső ruháját, ismét letelepedett, és ezt mondta nekik. Értitek-e, hogy mit tettem veletek? Ti hívtok engem mester és uram, és jól mondjátok, mert az vagyok. Ha tehát megmostam a ti lábaitokat, én az Úr és Mester. Néktek is meg kell mostatok egymás lábait, mert példát adtam néktek, hogy amint én tettem veletek, ti is úgy tegyetek. Eddig Istennek ígéje. Végezzük ezt a szent cselekményt, szent odaadással, Jézusra figyelve. Amen.
Thank you.
gyülekezetre, maga pedig a békességnek Istene szenteljen meg titeket, hogy mind testetek, mind lelketek fedhetetlenül őriztessék meg az ő eljövetelének nagy napjára. Hű az Isten, és ezt meg is cselekszi az ő végtelen kegyelméből. Amen.